8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A papszentelés előtt álló diakónusok minden esztendőben ellátogatnak Miskolcra, az Egri főegyházmegye legnagyobb városába, hogy ott közös szentmise keretében együtt imádkozzanak a hívekkel a szentelésüket megelőző napokban. Így történt ez az idei évben is. A szentmisét követően a 7 diakónus beszámolója tanúságtétel erejével hatott. Bemutatkozásuk akkor társadalmi metszete is volt egyben. Van közöttük roma származású, van, aki egyetem után jött a szemináriumba, van, aki az általános iskolával együtt vált katolikussá, és van, aki Kolumbiából jött, van, aki Németországból tért haza. A papszentelést június 22-én tartják az Egri Bazilikában. Megállapította az Európai Parlamenti Választás jogi végeredményét a Nemzeti Választási Bizottság pénteken. A jegyzőkönyvet az ülésen résztvevő minden tag aláírta. A házigazda német válogatott 5-1-re legyőzte a skót együttest a labdarúgó Európa-bajnokság pénteki nyitó mérkőzésén, a magyar érdekeltségű A csoportban. Az előzetes várakozásoknak megfelelően jelentős német mezőny fölénnyel indult a kontinens viadal első összecsapása. A mai napon Magyarország Svájc ellen játszik. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter minden eddiginél nagyobb konzuli jelenlétet rendelt el a németországi Európa-bajnokságon résztvevő magyar labdarúgó válogatott mérkőzésének helyet adó Kölnben. A tárcavezető kifejtette, szombaton játssza első mérkőzését a magyar labdarúgó válogatott a németországi Európa-bajnokságon. Az első kölni mérkőzésre több mint 10 000 magyar szurkolót várnak. Az ilyen nagymértékű magyar szurkolói jelenlét külföldön természetesen nekünk is munkát ad. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar szurkolóknak kizárólag a szurkolásra, a szórakozásra kelljen figyelni, és lehetőleg minél kevesebb kellemetlenséggel szembesüljenek, fogalmazott Szijjártó Péter. A fenntarthatósági témák, a design és a startupok világa iránt érdeklődő középiskolások jelentkezését várják június 26-áig a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány és a Hello Wood junior ingyenes táborába, közölték a szervezők az MT-vel. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és a mit változtatnál a környezeteden, mit csinálnál másképp, hogy csökkentsd az emberiség ökológiai lábnyomát témában, akár mobiltelefonnal elkészített egyperces rövid film el lehet. A pályázat lényege a tartalom és az ötletesség. Minden idők focia címmel futball és kultúrtörténeti egyedülálló időszaki kiállítás nyílt pénteken a budavári Palotanegyed több helyszínén a németországi labdarúgó Európa-bajnokság rajtja alkalmából. Szlovénia készen áll arra, hogy közös határőrizetet indítson a horvát és az olasz rendőrökkel, még Zágráb a jelek szerint nem, jelentette ki a szlovén belügyminiszter a három tárcavezető jövő keddi találkozóját megelőzően. A migráció kérdésében nem lehet meghátrálni. Magyarország az Európai Unió bíróságának 200 millió eurós, mintegy 80 milliárd forint büntetése ellenére sem fog meghátrálni, és olyan megoldást fog keresni, ami jobban fog fájni Brüsszelnek, mint a bírság Magyarországnak, jelentette ki az igazságügyi miniszter Luxemburgban. Tuzson Bence az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek tanácskozása szünetében magyar újságíróknak nyilatkozva közölte, Brüsszel nyomást helyez Magyarországra, a migráció kérdésében ugyanis olyan mértékű büntetést kapott, amit még soha nem róttak ki szinte egyetlen Európai Uniós tagállamra sem. Még sosem volt példa arra, hogy egy ország a migráció kérdése miatt 80 milliárd forintnak megfelelő bírságot kapjon. Ez teljesen elfogadhatatlan, és szembe megy a magyar alkotmányos szabályokkal is. Végül az időjárásról. A nap első felében derült lesz az ég, majd az ország nyugati felén kétharmadán megnövekszik a felhőzet. Kora délutánig nem lesz csapadék. A hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 44. Kaláka Fesztivál Egerben, június 27-e csütörtöktől június 30 vasárnapig. Elsősorban az Érsekkertben, itt lesznek a koncertek, de helyszínünk lesz a Gárdonyi Géza Színház, a Fájdalmas Anya Plébánia Templom, az Uránia Mozi, mert hogy van egy film a Kaláka Együttesről, amit most fogunk bemutatni. Koncertek felnőtteknek, gyerekeknek, hagyományaink szerint vannak ingyenes programok. Valószínűleg mindenki tudja, hogy hol van az Érsekkert, ahol vannak a koncertek, ott lesz még az ökokaláka, kulturális és ilyen mindenféle foglalkoztató programok sora is. A fellépők között meg néhányat, Ferenci György és az Elsőpesti Rackák, a Jazz Boys együttes, a Muzsikás, a Kaláka természetesen, és a Kerekes Band, ha már Egerben vagyunk. Mindenkit várunk szeretettel. 27-től 30-áig jegyek kaphatók a kalakafesztivál.hu honlapon, vagy a Turinform irodában.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban megismételjük a kárpátaljai Csepe településen lakó magyar családdal készült összeállításunkat. Beszélgetésünkben szó lesz a kárpátaljai egyházi intézmények háború alatti helytállásáról. Bemutatjuk a csepei görögkatolikus egyházközséget, és szó lesz még a szülőfalujukról is. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében, a bemondó Domán Vivian.
Szeretettel köszöntöm Kovács Gyöngyit, a kárpátaljai csepei görögkatolikus egyházközség egyházképviseleti tagját, Kovács Nikolettát, a Beregszászi Bendáz István görögkatolikus levéltár és könyvtár munkatársát, valamint Kovács Beatrixet, a Karácshavi Liceum diákját. Nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, és meséltek nekünk a életetekről. El kell mondanunk a kedves hallgatóknak, hogy egy édesanyával és két gyermekével beszélgetünk, akik most Miskolcon vendégeskednek, úgyhogy én kapva kaptam az alkalman, és egy kicsit így beleláthatunk a kárpátaljai mindennapokba, és a beszélgetésünket tegező viszonyban folytatnánk a régi ismeretségre való tekintettel. Kezdjük a beszélgetésünket a görögkatolikus Karácsfalvi Líceummal. Beatrixet, mint ott tanuló diákot arra kérem, hogy mutasd be az intézményeteket.
A Karácsfalvi Liceum nagyon jó oktatást biztosít számunkra, és szerintem a tanárok is nagyon jó oktatást adnak a diákok számára, és fontos ebbe a liceumba, hogy görögkatolikus, ez azt bizonyítja, hogy a diákoknál jelen van az összetartás és az együttműködés is. Nagyon jó barátságokat tudunk létrehozni, rengeteg programokon veszünk részt, mert minden nap van valamilyen program, tehát nincs egy olyan nap, hogy ne legyen valamilyen érdekesség a liceumi napokban. Mivel ugye széleskörű a látásom a jövőre nézve, ezért nagyon sokat köszönök a Karácsfalvi Liceumnak, mert biztatott arra engemet, hogy milyen legyen a jövőbeli életem.
Nehéz volt a felvételi?
Hát akkor, mivel ugye ukrán iskolából mentem el magyarba, ezért kicsit nehéz volt, de mivel biztosítottak számunkra ukrán nyelvű tolbamondást, ezért könnyű volt a felvételi.
Csepében éltek, Csepe települése most már a Beregszász járáshoz tartozik, de erről majd később beszéltek, és közel van a magyar határhoz is, és a román határhoz is. Csepében ukrán iskola volt?
Igen, ukrán iskola volt. Akkor kezdtek még ilyen negyedik osztályba magyar iskolákat létrehozni, de akkor ugye én már felső tagozatú voltam.
Viszont akkor nekem mondhatjuk, hogy a ukrán nyelvvel már van valami fajta kapcsolatod.
Igen, igen van.
Hanyadikos vagy Karácsfalván, és milyen gyakran engednek titeket haza?
Tizedikes tanuló vagyok Karácsfalván, és vannak időszakok, amikor két hetelni kell, tehát két hétben engednek minket haza, de sokszor van az, hogy hetente is hazajárhatunk.
Ugye jól tudom, hogy Karácsfalván 9., 10. és 11. osztály van, tehát akkor te úgymond ilyen középső...
Nem, már 5. osztálytól van a Karácsfalvi liceum, tehát az 5. és a 6. osztály az minden nap beutazik, és 7. osztálytól van a bentlakás.
Ha jól tudom, akkor már egy nagyobb fejlesztésen átesett az intézmény, amikor te oda kerültél. Tehát úgymond te már a jóba kerültél, még medencétek is van. Egy kicsit a infrastruktúrális hátteréről az intézménynek be tudnál számolni, hogy miért kényelmes az iskolátok?
A sport szempontjából nagyon jó tornatermünk is van, edzőteremmel együtt. Ez sokat biztosít a diákoknak. Mivel az 5-6 ugye nem férne el a nagy liceumba, ezért építettek hozzá egy kis liceumot, így kényelmesebb lesz a diákok számára is, és akkor már én 6-os voltam, de én még mindig a nagy liceumba voltam akkor. Illetve a 7. osztályban még nekünk megengedték, hogy naponta volt egy időszak, amikor hazajárhattunk, hogy úgymond szokjunk meg a beutazást, de az már a napokban most már nem annyira észrevehető. A medencéről annyit, hogy már 10. osztályig van, tehát már 10. osztályban nincs úszó, vagyis úgymond a torna órához úszás, de 9. osztályig van, tehát 7-8-9, és nagyon jó az is, mert...
Akkor mindenki megtanul úszni?
Persze, igen. Hát akinek sikerül, meg aki úgymond nem fél az úszástól, nekik sikerül. És ez is sokat biztosított számomra, mert nagyon sok fejlesztésen mentem keresztül, és úgymond még van előttem egy év, de már így is nagyon sokat köszönhetek.
Most Nikolettához fordulok, te is a Karácsfalvi liceumban tanultál, hogyan emlékszel vissza ezekre az évekre?
Igen, én is a Karácsfalvi Sztorika Sándor görögkatolikus liceum diákja voltam. Régebben Csepébe a középiskolába jártam, 8. osztályig, ukrán nyelven tanultam, és én 9. osztályba felvételiztem a liceumba, mert addig még nem nagyon tudtunk a liceumról, és nem is lehetett volna hamarabb menni, csak 8. osztálytól, de még én akkor Csepébe jártam. Nehéz volt nekem átmenni egy magyar ajkú intézménybe, mivel 8 évig ukrán osztályba tanultam, és Csepélyben még, mikor én tanultam, nem voltak magyar osztályok, egy volt, utána már, mikor elmentem a liceumba, akkor kezdték kialakítani a magyar osztályokat. Mikor felvételiztem a liceumba, hát nekem nagyon nehéz volt a felvételi, de sikerült, 3 évet tanultam a liceumba, és egyáltalán nem bántam meg, sőt, még mondtam is anyáiknak, hogy lehetett volna, hogy még 8. osztályba menjek, hogy hamarabb szokjam meg, mert nagyon nehéz egy ukrán ajkú gyereknek elkezdeni egy teljesen magyar oktatást, hogy csak ukrán nyelvű aurák vannak. De ez sikerült, és le is érettségiztem, még abban az időben nekünk Zernaut kellett adni. Zernaut egy külső független vizsga. 3 tantárgyból kellett kötelezően letenni, az ukrán nyelv volt az egyik, történelem vagy matematika, angol nyelv, és én még biológiát adtam, és ezúttal választottam a második Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Főiskolát, meg Ungvára felvételiztem, mind a két helyre sikerült a felvételi. Magyarországra nem nagyon gondolkodtam, hogy szeretnénk jönni, mert Kárpátalján szerettem volna tovább folytatni a tanulmányaimat.
De voltak osztálytársaid, akik Magyarországot választottál?
Nagyon sok osztálytársam volt, aki Magyarországot választotta, például a Debreceni Egyetemet, vagy az ELTE-t Budapesten.
2009-ben voltam nevelőtanárként Karácsfalván, ha jól emlékszem, és akkor már szigorítottak a érettségén, és ukránból nagyon magas követelményeket állítottak be. Amikor te érettségiztél, akkor milyen volt?
Az ukrán nyelvet kötelezték a legjobban. amikor 2018-ban, akkor 10. osztályos voltam, és az akkori végzősök 100%-ba adták le az ukrán nyelvű zernaut, független vizsgát, és amikor meg én voltam végzős, akkor 99%-ban, mert egy osztálytársamnak nem sikerült leadni, de a ponthatárt is abban az évben felvitték, magasabbra vitték fel.
Csepében vajon miért ukrán iskolát indítottak, amikor jó részt magyar lakta település a ti szülőfalutok?
Hát szerintem az bizonyítja, hogy az akkori időkben még, úgymond, mivel Ukrajnában élünk, ezért alapvető volt, hogy ukrán iskola lesz, és akkor még több volt az ukrán lakosság, szerintem. És ugye időről időre lett már több magyar, a magyar ajkú lakosság, és amikor már több magyar ajkú lakosság lett, akkor kezdték el a magyar osztályokat kezdeni.
Én meg úgy gondolom, hogy szerintem a tanárhiány miatt, mert nem voltak magyar ajkú tanárok, nem voltak olyan tanárok a faluban, aki a magyar nyelv és irodalom szakot végezte volna el, és ezért nem tudtak még kialakítani olyan osztályokat, aki megtanítja a gyerekeket a magyar nyelvre, hogy külön osztályt kialakítani.
Csepébe volt ukrán osztálytársatok is?
Persze. Volt Csepéből ukrán osztálytársam is, aki szinte még egy szót sem tudott magyarul, de utána felhozták nálunk azt is, hogy magyar nyelvet hoztak be, hogy tanuljunk magyar nyelvet, úgyhogy sikerült neki felvenni azt a tempót, úgyhogy tanult magyarul is.
Ti tudtatok tőle valamit tanulni?
Hát annyira nem, mert úgymond az a barátságok alapján is szövődik össze, úgyhogy, hogyha nem tartunk olyan kapcsolatot avval a diákkal, akkor nem hiszem, hogy átvesszük azt a nyelvet.
Sokan kritizálják az ukrán oktatást Kárpátalján, hogy verseket kell tanulni, nem a kommunikációra tanítanak, tehát, hogy nem annyira életszerű. Ez úgymond, akkor mondhatjuk, hogy napjainkban is így van?
Igen, de mivel a liceumra tekintve az ukrán oktatás, ugye ott az ukrán nyelv és irodalom az úgy megy, hogy úgymond elmondják nekünk ukránul, de próbálják úgy elmagyarázni magyarul is, hogy mi értsük meg azt a művet, vagy bármit, amit kell mondani. És verstanulásnál is pedig az van, hogy a kötelező verseket tanuljunk csak meg, ami mondjuk a vizsgához kell. De annyira nem mondják, hogy nagyon tanuljunk verseket.
Most nem jut eszembe az ukrán Petőfi Sándor, pedig van egy könyvem is.
Tarás Sevcsenko.
Igen, akkor gondolom, hogy tőle is kellett kötelező tanulni.
Igen, persze. Nem is egyet.
A Karácsfalvára visszatérve, milyen volt a lelki felkészülés karácsonyra? Egy gyönyörű kápolnátok van, és ilyenkor lelki gyakorlat van, vagy hogyan készül fel az iskola karácsonyra?
Igen, ugye a lelkészünk Márton atya, Egressy Márton atya, minden évben szervez nekünk lelki gyakorlatot, ugye húsvétkor is, karácsonykor is, és vannak időszakok, amikor még betesz egy pár lelki gyakorlatot, de karácsonykor az úgy szokott menni, hogy hív ilyen lelkész papokat, és minden osztályhoz van egy pap, aki úgymond tartja a lelki gyakorlatot nekünk, és ez egy nap alatt leszokott menni, hogy ugye bibliaolvasás is szokott lenni. A 2023-as, úgymond most jelen pillanatban a 2023-as volt, és tehát, hogy 2023 percig olvassuk a Bibliát. Ez az 5. osztálytól a 11. osztályig végig. Az 5-6 ugye az a kis liceumban volt, a 7-től 11-ig pedig a nagy liceumban folytatták az olvasást. A lelki gyakorlat az nagyon, úgymond, felkészíti a gyerekeket a karácsonyra, tehát Jézus születésére, és feltöltődve tudunk így hazamenni.
Gyöngyihez fordulok, aki a Csepei Görögkatolikus Egyházközség egyház képviseleti tagja. Arra kérlek, hogy mesélj az egyházközségetekről. Ha jól tudom, te nagyon sok szervezési munkálatban vagy benne. Sokan elmentek, de mégis mondhatjuk, hogy élő egyházközség a tiétek.
Igen, nagy az egyházközségünk, és benne nagyon sok a görögkatolikus vallású ember. Érezzük, hogy nagyon sok családok kimentek, úgymond, a háborúval kapcsolatban, sajnos, és azt is érezzük, hogy az emberek, a férfiak, úgymond férfi hiány van, és azt a nőknek kell, hogy megoldjuk. Sok mindenben nekünk kell részt vegyünk, reméljük, hogy mi hamarabb vége lesz ez, hogy a családok újra visszatérjenek, mert Csepe nagyon szép település.
Most akkor úgy kell elképzelni, hogy majd, hogy nem csak nők vannak a templomban?
Hát többnyire igen, mert úgymond a férfiak, akik otthon maradtak, azok félnek úgymond járkálni, kimenni, még úgymond a templomba is jönni.
Akkor idősebb urak vannak még?
Igen, 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 inkább idősebb férfiak járnak.
Mutasd be kérlek a papotokat, papnét.
Jelenleg a papunk Ábrány Krisztián atya, a felesége Ábrány Gabriella, 3 gyerekük van.
Mennyire találja meg a hangot a hívekkel?
Nagyon, nagyon jó papként szolgál, nagyon aktív az egyházközséghez. Nagyon sok programot szervez, és nagyon örülünk ilyen kirándulásokat, hogy Mária Pócsra szoktunk menni, Nyíregyházára, több helyre.
De jó, akkor ilyen zarándoklatot is.
Igen, 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 ilyen zarándoklatokat, és az idősebb korosztályúak ugye nem tudják megoldani, de ezzel Krisztián atya nagyon, nagyon sok mindenbe segít, úgymond busz szervez.
És nekem az nagyon érdekes volt, hogy még a régi naptárhoz ragaszkodnak sokan az egyházközségből, szóval szeretnék inkább a január 6-át szeretnék karácsonyként ünnepelni, szóval nem a Gergely naptár szerint, hanem az orosz karácsony szerint.
Igen, felmerült ez a kérdés, többnyire nem nagyon akartak ebbe belemenni, de viszont elindult egy ilyen szavazás, és ami sikerrel járt, és akkor így már mi is a december 24-ét ünnepeljük. Nehéz volt az átállás, nagyon nehéz volt, mert ugyebár az idősebbek megszokták azt, ahhoz ragaszkodtak nagyon, de így most már mi is ezt az ünnepet tartjuk a december 24-ét.
Krisztián atya milyen feladatokkal bíz meg téged, milyen szervezési munkálatokat látsz el?
Szerepeket, karácsonyi szerepeket, anyáknapi szerepeket, akkor vannak ilyen nyáron ilyen bibliai napok, akkor az is egy pár napról szól, akkor ott vagyunk, részt veszek, én is, nem csak én vagyok egymagam a szervező, úgymond, de mindig igyekszek ott lenni, bármilyen szervezésekbe.
Nehéz gyereket találni, vagy vannak, akik visszajöttek a faluba a háború kitörése után?
Hát vannak, akik visszajöttek a faluba, megmaradtak is. Próbáljuk a gyerekeket kovácsolni az egyházhoz, úgymond, hogy részt vegyenek mindenféle szerepekbe, meg versekbe, mert elég nagy az egyházközség, és ott a helyük.
Ima van a békéért?
Igen, van a békéért ima.
És van lehetőség a templomot szépíteni?
Igen, nagyon szép lett a templomunk, de viszont nem lett befejezve, mert amennyi összeg lett küldve, az nem lett a befejezéshez elég. Reménykedünk, hogy vele lesz fejezve, mert nagyon szép templomunk van, nagy, és nagyon szép így, mivel fel lett újítva, mert már régi volt. Reménykedünk, hogy hát vele lesz fejezve.
Mikor van a templombúcsú, és mennyire nagy ünnepség ez a faluban?
Szeptemberben szokott lenni a templombúcsunk, nagyon sok pap kérkeznek más falvakból, nagyon szép ünnep szokott lenni, körmenettel hívek jönnek zarándokolni más falvakba, úgyhogy nagyon szép ünnep ez, nagyon szép ünnepség.
Csepe milyen falvak között van?
Ukrán falvak közt úgymond Csoma falva, Ugocsa Csoma, Hetenyi, Ardó. 2 ukrán falu, úgymond.
És a másik irányban?
A Nevetlen, az a román oldal, a román határhoz tartozik. Úgymond Ugocsa Csoma, az meg egy ilyen ukrános falu, meg a Hetenyi. Ugocsa Csomához van a pravoszláv templom, és a görögkatolikus. A görögkatolikus templomba Ábrány Krisztián atya a papunk. Hát kicsi település, és kevesebben járnak ott a templomba.
Milyen volt Gyöngyi neked Kárpátalján felnőni? Milyen gyerekkorod volt? Mesélj egy kicsit a szüleidről. Gondolom csepei vagy.
Igen, csepei vagyok. Nagyon jó gyermekkorom volt. A szüleim ilyen kertészkedéssel foglalkoztak mindig, mint most is.
Messze laknak tőletek?
Nem. A faluba lakunk, együtt lakunk, úgymond nem messze tőlünk.
És milyen volt a szovjet érában tanulni? Szigorúbb volt a mostani világnál, vagy ez nektek természetes volt, mert gyerek voltál?
Ha nekünk van természetes volt, igen.
Akkor nagyszülősi közelség az mit jelent számotokra? Oda jártatok mindig bevásárolni? Vagy jártok mindig bevásárolni?
Igen, oda járunk mindig bevásárolni most is. Közel van, úgymond, csak régebben az volt az akadálya, hogy rosszak voltak az utak, az útviszony, de viszont most meg megcsinálták, úgyhogy nagyon közel van, egy ilyen 10-15 percben menni kocsival.
Igen, mert én mindig csak ezt az új laki vonalat tudtam, és akkor annan ott egy viszonylag jó út vezetett a Szőlős irányába, de akkor tőletek is el lehet menni egy most már egy felújított úton. Mikor újították fel ezt az utat?
Hát ilyen 2-3 éve felújították, és nagyon-nagyon jó, most közel van, úgymond.
A szőlősi piacon beszélnek még magyarul?
Nem.
Már nem?
Már nem.
A Beregszászi Főiskolán milyen szakokat választottál?
Negyedikei folyamos hallgató vagyok, most jelenleg a főiskolán. Júniusban kell, hogy lediplomázzak. Amikor leérettségiztem a Karácsfalvi Liceumba, úgy mondta nekünk az igazgató Vita tanárnő, hogy amilyen szakokra jó a független külső vizsga, az érettségiket, amiket letettünk, minden szakra adjuk be, tehát több szakra is beadtam. Ungvára is, ugye említettem, nemzetközi kapcsolatokra, meg ukrán nyelv és irodalom szakra, oda is felvettek, de ott úgy működik, hogy van fizetős és államira, hogyha bekerülsz, de ha fizetősre, akkor ott elég sokat kell fizetni. A főiskolára pedig óvodapedagógia szakra, ukrán nyelv és irodalomra, tanítói szakokra adtam be, biológiára szerettem volna, de nem adtam matematika érettségit, mert humán csoportba jártam a liceumba, és ezért történelmet tudtam csak adni, matematikát nem. És végül az ukrán nyelv és irodalom szakot választottam nappali tagozaton, de felvettem az óvodapedagógiát is levelezőire, mert azt mondták akkor nekem a tanulmányosztályon, mikor mentem jelentkezni, hogy hát ha már felvettek, akkor miért ne próbáljam meg, lehet sikerül, lehet nem, és azóta hála Istennek már negyedik éve, olyan gyorsan elment ez a 4 év, hogy észre se vettem, és nem is gondoltam, hogy nekem sikerülni fog mind a kettőt egyszerre vinni.
Milyenek a tanáraid?
A tanáraim nagyon jók, az ukrán nyelven sokkal közelebb állok a tanárokhoz, mivel ott tanulok nappali szakon, és naponta beszélünk, órákat tartanak. A levelező szakon nem annyira ismerem a tanárokat, mert ott alapból is csak online tagozaton tanulunk, mert mióta Covid van és háború van Ukrajnába, hát már jövőre nem is lesz olyan, hogy levelező tagozat, csak online. És már 4 éve online tanulom végig ezt a szakot.
Jobba vagytok a csoportársakkal?
Igen, a csoportársaimmal jobba vagyunk, amennyien maradtunk. 4-en maradtunk meg, de amikor első évfolyamos voltam, úgy kell elképzelni, hogy 11-en voltunk egy csoportba, és azon a filológián 3 fiú, ukrán filológián, még ilyen sose volt, csodálkoztak is a főiskolán, hogy lehet ilyen, hogy ukrán nyelvre, ukrán tanárnak, filológusnak 3 fiú jelentkezik, és 11-en kezdtük el a csoportot, de mivel kitört a háború, a 3 fiú elment. Egy lányosztálytársam, akivel a liceumban is együtt jártunk, ő ungvári járásból való szűrtei, ő is kiment a szüleivel, kiköltöztek a háború miatt, és egy másik lány, aki a falunkból van, ő átment levelező tagozatra, és a másik lány pedig, aki most fejezte volna velünk, ő most hagyta ott utolsó évbe. Úgyhogy 4-en maradtunk a csoportba.
Amikor jelentkeztél a főiskolára, akkor már állt a Ortutai Elemér kollégium?
Igen, már akkor az előttébe költöztek be a diákok, úgyhogy egy teljesen új épületnek kell elképzelni, és liceum után ugye hát több esélye volt azoknak, akik liceumosok voltak, hogy bekerülnek ebbe a kollégiumba, mert csak 30-36 férőhelyes, és abban az évben, amikor én jelentkeztem, 80-86-an szerettek volna ebbe a kollégiumba lakni, de hát csak 36 férőhely volt. Ugye előnyöm volt, hogy görögkatolikus vagyok, a liceumban tanultam, több mindent néznek, tanulmányi átlag, érettségi, családi háttér, és így bekerültem az Ortutai Elemér görögkatolikus szakkollégiumba. Már 4. éve vagyok szakkollégista ebbe a kollégiumba, de nem bántam meg, de Beregszászban amúgy több kollégium is van, református, a főiskolához is tartozik egy kollégium, a római, de az csak fiú kollégium, a római kollégiumban csak fiúk vannak, és most lesz 2. éve, hogy dolgozok a Bendász István görögkatolikus könyvtárba és levéltárba.
Ott mi a feladatod?
Könyveket katalogizálunk, könyveket katalogizálunk be, fotókat dolgozunk fel, ami az egyik kedvencem, szkennelünk, újságcikkeket gépelünk be, ukránról fordítsuk magyarra, de nekem a fotókatalogizálás a kedvencem ezek közül.
Mekkora könyvtára van már a kollégiumnak?
Nagyon nagy, és a második emeleten van a szakkollégiumnak, a szakkollégiumban a könyvtár, de már annyi sok könyv van, és folyamatosan érkezik, mi katalogizáljuk, de már nem férünk el fele ott, és mellette, a kollégium mellett pedig ugye épül, ami lesz a hivatalos könyvtár. Ott lesz egy kápolna is, hogyha minden igaz, és Isten is megsegít, akkor tavaszra meg kell, hogy nyissák ezt az épületet, és akkor már ott lesz a könyvtár. Ott fogunk dolgozni.
Marosi Anita papné a könyvtárnak a felelőse?
Igen, ő a könyvtárigazgató.
És jó főnök?
Nagyon jó főnök, és nagyon szeretjük.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben megismételtük a kárpátaljai Csepe településen lakó magyar családdal készült összeállításunkat. Beszélgetésünkben szó volt a kárpátaljai egyházi intézmények háború alatti helytállásáról. Bemutattuk a csepei görög-katolikus egyházközséget, és szó volt a szülőfalujukról is. További tartalmas rádiózást kíván önöknek a műsor szerkesztője Grunde János nevében, a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa részt vett a pólyai G7 csúcs találkozón. A pápa beszéde a G7 találkozó résztvevőihez. Egyetlen gép sem dönthet arról, hogy elveszi-e egy emberi lény életét. Garázs hittan a pápával. Neveljétek szabadságra és tiszteletre a fiatalokat.
Ferenc pápa részvétele a pólyai G7 nemzetközi csúcstalálkozón. A G7 csúcstalálkozót a délkelet-olaszországi Puglia tartomány Fazano kisvárosa közelében tartják június 13-a és 15-e között csütörtöktől szombatig az Addiai tengerparttól 1 kilométerre fekvő Borgo Egnácia luxus üdülőhelyen. A csúcs találkozón az unió vezetői mellett a következő országok vezetői vesznek részt. Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, Egyesült Királyság, Egyesült Államok. A házigazda Olaszországot Giorgia Meloni miniszterelnök képviseli. A szőlő és oliva ültetvények közt fekvő Borgo Egnáciában tartott G7 csúcstalálkozó alkalmat ad a csoport vezetőinek, hogy kifejezésre juttassák határozott elkötelezettségüket a jogállamiságon alapuló nemzetközi rend fenntartása, valamint a fejlődő országokkal folytatott együttműködés elmélyítése terén. A háromnapos tanácskozás során a résztvevők a következő témákkal foglalkoznak. Éghajlatváltozás és fejlődés, a jelenlegi közel-keleti helyzet, Oroszország-Ukrajna elleni agressziós háborúja, a migráció, az indiai és csendes-óceániai térség, gazdasági biztonság, mesterséges intelligencia és energia, Afrika és a Földközi-tenger térsége. Az olasz elnökség 12 ország, köztük India, Brazília, Kenya, Törökország, Algéria, Ukrajna és 5 nemzetközi szervezet vezetőit is felkérte, hogy vegyenek részt a csúcs találkozó egyes munkaülésein. Ferenc pápa személyében most első alkalommal vesz részt római pápa a G7-ek ülésén, és a Szentatya egy meghatározó témában, a mesterséges intelligencia kérdésében fejti ki a katolikus egyház véleményét. A pápa pénteken délelőtt 11 órakor indult helikopterrel Rómából, és 00:30-kor érkezett Borgo Egnáciába, a találkozó színhelyére, ahol Giorgia Meloni olasz házigazda miniszterelnök asszony fogadta a Szentatyát. Ferenc pápa ezt követően, mintegy 10 perces időtartamban négy szem közti megbeszélés folytatott a következő résztvevőkkel. Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Monetáris Alap főigazgatója, Volodymyr Zelenszky, Ukrajna államelnöke, Emmanuel Macron, Franciaország köztársasági elnöke, Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke. Ferenc pápa a G7-es csúcs találkozóján délután 2:45-kor szólalt fel, majd hallgatta meg az őt követő hozzászólásokat. Közös fotó után délután 17:30-tól a pápa a következő politikusokkal folytatott négy szem közti beszélgetést. Samuel Ruto, Kenya elnöke, Narendra Modi, India miniszterelnöke, Joseph Biden, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Luiz Inácio Lula da Silva, Brazília államelnöke, Recep Tayyip Erdogan, a török köztársaság elnöke, és végül Abdelmadjid Tebboune, Algéria elnöke. Ferenc pápa este 15:45-kor búcsúzik a G7 találkozó részvevőitől, és este várhatóan 15:40-kor érkezik a Vatikánba.
A pápa a G7 csúcs találkozó résztvevőihez. Egyetlen gép sem dönthet arról, hogy elveszi-e egy emberi lény életét. A pápa a G7 csúcs találkozó fő témái között szereplő mesterséges intelligenciáról tartotta beszédét. Lenyűgöző eszköz, ami egyben iszonyatos is, állapította meg. Egy olyan eszköz, ami mindenek előtt hasznot hozhat, vagy kárt okozhat, mint minden ember által az idők hajnala óta alkotott eszköz. A pápa ennek a témának szentelte a tömegtájékoztatás 58. világnapjára írt üzenetét is. Most, a világért felelősséget vállaló férfiakhoz és nőkhöz fordulva, megvizsgálta a kínálkozó lehetőségeket, de mindenek előtt a kockázatokat és az emberiség jövőjére gyakorolt hatásait. A figyelmét mindenek előtt erre a darabokban vívott háborúra szegezte, amelynek részei egyre egységesebbé válnak. Egy olyan drámában, mint a fegyveres konfliktusok, sürgősen újra kell gondolni az olyan eszközök fejlesztését és használatát, mint az úgynevezett halálos autonóm fegyverek, gyakorlatuk betiltása érdekében, kezdve már azzal az aktív és konkrét kötelességvállalással, hogy egyre nagyobb és jelentőségteljesebb emberi vezérlést vezessenek be, buzdított Ferenc pápa. Soha ne történjen meg, hogy a gépek megöljék az embert, aki létrehozta őket. A pápa éppen az emberi találékonyságból indult ki gondolat menetében a G7 csúcs találkozón, hogy tisztázza, nincs semmiféle előítélet a tudományos és technológiai fejlődéssel kapcsolatban, hanem inkább félelem a kisodródástól. A tudomány és a technológia a bennünk, emberekben rejlő kreatív potenciál rendkívüli termékei, állapította meg a pápa. És éppen ennek a teremtő potenciálnak a felhasználásából, amit Isten adott nekünk, születik meg a mesterséges intelligencia. Rendkívül erőteljes eszköz, hangsúlyozta a pápa, amelyet az emberi cselekvés számos területén használnak. A gyógyászatban, a munkában, a kultúrában, a kommunikációban, az oktatásban és a politikában. Ma már joggal feltételezhető, hogy használata egyre inkább befolyásolja életmódunkat, társas kapcsolatainkat, és a jövőben még azt is, ahogyan emberi identitásunkat felfogjuk. Ezért egyrészt izgalmasak a mesterséges intelligencia kínálta lehetőségek, másrészt félelmet generálnak a megjósolható következmények miatt. Először is Ferenc pápa szerint megfelelő különbséget kell tenni egy olyan gép között, amely bizonyos módon és ezekkel az új eszközökkel képes algoritmikus döntéseket hozni, és ezért egy technikai döntést hozni több lehetőség közül, és az ember között, aki ezzel szemben nem csak választani tud, hanem a szívében dönteni is képes. Emiatt a látszólag önállóan választani tudó gépek csodáival szembesülve, világosan látnunk kell, hogy mindig az emberre kell bízni a döntést, még azokkal a drámai és sürgető hangokkal együtt is, amelyekkel ez néha megjelenik az életünkben. A pápa határozottan figyelmeztetett. Reménytelen jövőre kárhoztatnánk az emberiséget, ha megvonnánk az emberektől azt a képességet, hogy döntsenek önmagukról és életükről, és arra ítélnénk őket, hogy a gépek döntéseitől függjenek. Biztosítanunk kell, és meg kell védenünk a mesterséges intelligencia programjai kiválasztásának folyamata feletti jelentős emberi kontroll terét, maga az emberi méltóság forog kockán, figyelmeztetett beszédében a G7 csúcs találkozón a pápa. Tehát nem csupán a tudományos haladásról van szó, hanem igazi kognitív, ipari forradalommal állunk szemben, amely hozzájárul egy új társadalmi rendszer létrehozásához, amelyet összetett korszakos átalakulások jellemeznek. A mesterséges intelligencia lehetővé tehetné a tudáshoz való hozzáférés demokratizálását, a tudományos kutatás exponenciális előrehaladását, a megerőltető munka gépekre való átruházásának lehetőségét, ugyanakkor nagyobb igazságtalanságot hozhat a fejlett nemzetek és a fejlődő nemzetek, a domináns társadalmi osztályok és az elnyomott társadalmi osztályok között, veszélyeztetve ezzel a találkozás kultúrájának lehetőségét a kiselejtezés kultúrája javára, mutatott rá a pápa. Ezért szólt az etikáról. Ezen a területen dől el az ember szabadságának és a felelősségének a sorsa. Ennek hiányában történik az, hogy az emberiség elferdítette létének céljait azáltal, hogy önmaga és a bolygó ellenségévé változtatta magát. És ma, amikor azt tapasztaljuk, hogy elveszik vagy lealkonyodik az emberség érzése, és nyilvánvalóan jelentéktelenné válik az emberi méltóság fogalma, a mesterséges intelligencia programjait mindig minden ember javára kell hasznosítani, vagyis etikai ösztönzéssel kell rendelkezniük. Ebben az értelemben a pápa pozitívan szólt a világjárvány által fémjelzett, a 2020-ban aláírt Római felhívás a mesterséges intelligencia etikájáért című dokumentumról, valamint az algoritmusok etikai ellenőrzésének támogatásáról, amelyet az algor etika neologizmusban foglalnak össze. Ha küzdünk is a globális értékek közös halmazának meghatározásával, mégis találhatunk közös elveket, amelyekkel szembenézhetünk az élet bármely dilemmájával vagy konfliktusával, és feloldhatjuk azokat. A különféle kockázatok közül a pápa kiemelte a technokrata paradigmát is. Véleménye szerint pontosan itt válik sürgőssé a politikai cselekvés. A politika manapság sokak számára egy negatív szó, amely hibákra, korrupcióra, egyes politikusok eredménytelenségére emlékeztet, amelyhez hozzáadódnak azok a stratégiák, amelyek meg akarják gyengíteni, illetve helyettesíteni akarják a gazdasággal, vagy valamilyen ideológiával uralkodni akarnak rajta. Azonban működhet-e a világ politika nélkül, tette fel a kérdést a pápa? Igen, a politika hasznos, hangozhat a válasz. Mégis él a kísértés, hogy uniformizáljunk mindent, jegyezte meg kötetlen szavakkal Ferenc pápa. Utalt egy híres 20. század elejé angol regényre, Richard Hugh Benson, a Világ ura című művére, amelyet a múltban már több alkalommal idézett. Ez az angol regény bemutatja a politika nélküli jövőt, amely egy uniformizált jövő. Érdemes elolvasni, érdekes, tette hozzá a pápa. A leírt forgatókönyvek látán azonban szükségünk van egy egészséges politikára, amely segíthet, hogy reménnyel és bizalommal tekintsünk a jövőnk felé. Valójában vannak olyan dolgok, amelyeken változtatni kell, azáltal, hogy alapvetően újraindítjuk azokat, és fontos átalakításokat eszközlünk, és csak egy egészséges politika vezetheti ezeket, amely a legkülönbözőbb ágazatokat és a legváltozatosabb tudást foglalja magában, mutatott rá a pápa. így a közjóra irányuló politikai, társadalmi, kulturális és népi projektekbe integrált gazdaság utat nyithat különböző lehetőségek előtt, amelyek nem az emberi kreativitás és a haladás iránti álom megállítását jelentik, hanem inkább azt, hogy ezt az energiát egy új irányba tereljék, zárta beszédét Ferenc pápa a Pújai G7 országok csúcs találkozóján.
Garázs hitt a napápával. Neveljétek szabadságra és tiszteletre a fiatalokat. Ferenc pápa harmadik alkalommal tartott katekézést a fiataloknak a szent évre készülve. Ezúttal június 6-án Róma egyik külvárosába látogatott, ahol mintegy 30 családdal, idősekkel, párokkal és fiatalokkal találkozott, akik az utolsó pillanatban tudták meg, hogy hozzájuk jön a pápa. Ez alkalommal nem egy plébániai teremben, hanem egy társasház garázsában, falak, fák és kúszó növények között jött létre a harmadik imádság iskolája találkozó, a 2025-ös szent évre készülve. Középre egy karosszéket helyeztek az előkelő vendégnek, vele szemben pedig a családok, kisgyerekek, fiatalok, a közeli svéd Szent Brigitta templom plébániai közösségének tagjai. Nagyszülők, fiatalok, szenegáli bevándorlóasszonyok, egy ortodox férfi, valamint a 14. lakókerület Palmarola elnöke vettek részt a rendhagyó hittanórán. A család kihívásairól, nehézségeiről, szépségeiről, az egyház és a társadalom számára benne rejlő lehetőségekről beszélt a pápa, amint egy 3/4 órás prédikáción, ahogy ő maga nevezte tréfásan. Védjük a családot, ami oxigén a gyerekneveléshez. Persze vannak veszekedések, viták, olykor különválás, viharok, ahogy a Szent Atya fogalmazott, amik azonban ne keserítsenek el. Normális, ha a szülők veszekednek, de legyen lehetőség kibékülni, mielőtt véget ér a nap, mert szörnyű a mindennapos hidegháború. Ezt többször is elismételte Ferenc pápa, emlékeztetve a 3 egyszerű, de annál lényegesebb kulcsszóra, amitől működik egy kapcsolat. Bocsánat, kérem, köszönöm. Akár olyan egyszerű köszönet, mint köszönöm, hogy ilyen finom vacsorát főztél. Ahova pedig nem érnek el a szavak, elég egy apró gesztus, hogy kibéküljünk, és másnap újra kezdjük. Ezek az apró hétköznapi lépések főként a kisgyerekeknek fontosak. A gyerekek figyelnek bennünket, idézte a pápa Vittorio de Sica 1944-es filmjének címét. A gyerekek figyelik az apát és az anyát, és szenvednek, amikor látják, hogy nem jönnek ki egymással. A Szent Atya az elvált szülők lelkére kötötte, hogy soha nem mondjanak rosszat a másikról, hanem neveljék tiszteletre a gyerekeiket. Ezután 4 fiatal a plébániáról megkérdezte a pápát, hogyan lehet ma növelni a hitet. Az egyedüli út a tanúságtétel, hangzott a válasz. A fiatalokra pedig fontos küldetést bízott. A ti felelősségetek előrevinni a történelmet, úgyhogy közben ne maradjanak a földön elesve. Ez az egyik szép dolog a fiatalokban, hogy újra felállnak. Mindannyian elesünk az életben, a lényeg az, hogy ne maradjunk a földön, akkor sem, ha elcsúszunk. Az egyik férfi elmondta, hogy nagyobb templomot szeretne a környéken, ahol a városnegyed minden lakója találkozhat egymással. Szó volt az egyházról, mint a személyek közösségéről is, nem csak Isten tiszteleti helyként, ami Rómának ezen a részén kevesebb van, mint másutt. Az egyik asszony háláját fejezte ki a pápának. A gyermekek világnapja óta, a beszédeiből, az, ami eljut hozzánk, olyan, mint egy apa, aki húzza előre a nagy közösséget az apró dolgokban, a valós dolgokban. Itt látni a pápát egy téglafal előtt a legmeghatóbb. Holnap lesz a plébániai ünnep, mindig beesik az eső, nincs is leaszfaltozva, de kit érdekel, akkor is megtartjuk. A Szent Atya jelenléte azt érezteti velünk, hogy része a mi közösségünknek. Nevetés és taps fogadta a pápa szavait, aki éppen a közösség szóhoz kapcsolódva megállapította. Az egyház a közösségben születik. Aztán újra visszatért a felhíváshoz, hogy ne hanyagolják el az időseket, és gondoskodjanak a gyerekekről. A két végpont. Egy olyan plébánia, ahol nem hallgatják meg a gyerekeket, és ahonnan kitörlik az időseket, nem igazi keresztény közösség. Ne feledjétek, az öregek az emlékezet, a gyerekek pedig az ígéret. Ne feledkezzetek el az öregekről, akik Isten népének az emlékezete, hangsúlyozta a pápa, majd hozzátette, igaz, hogy az öregek unalmasak, sőt, unalmasak vagyunk. Mindig ugyanarról beszélnek, a háborúról, és így tovább. De nagy gyöngétség van bennünk, a gyerekek pedig értenek a gyengétség nyelvén. A gyerekek kapcsán két édesapa, az egyik két ikergyerekkel megkérdezte a pápát, hogyan lehet megtartani a hitet ezekben a nehéz időkben, és hogyan tartsák a gyerekeiket közel az egyházhoz, a bérmálás után is, ami úgymond a búcsú szentsége. A tanúságtétellel, szólt a válasz. Elsősorban azzal, ami a családban születik. Az első tanács, hogy a szülők között legyen szeretet, mert a gyerekeknek érezniük kell, hogy anya és apa szeretik egymást. Ha veszekednetek kell, ne a kicsik előtt tegyétek, fektessétek le őket, aztán veszekedjetek, amennyit akartok, tanácsolta a pápa. Szintén alapvetően fontos a párbeszéd a gyerekeinkkel. Sose hagyjátok abba a beszélgetést velük. A nevelés párbeszéddel történik, sose hagyjátok magukra őket, ne botránkozzatok meg, ne gyakoroljatok rájuk nyomást, hagyjatok nekik szabadságot. Így lehet szabadságra nevelni. Értessétek meg velük, hogy mindenről lehet beszélni. Mindenről, húzta a lápápa. Az élet dolgait otthon tanulják meg, ne pedig másoktól, akik ki tudja, mit tanítanak.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Szabó Lőrinc, a szelíd tanítvány. Szebbek a szép tavaszi napoknál is, de szavait, barátom, hidegek, mint a vas, és még az éjszakánál is ijesztőbbek. Minden este megáldalok álmaimban, te nem is tudsz róla. Nem is tudod, mennyire szeretem okos szemeidet. Azt szeretem benned, amit nem akarsz nekem adni. A magányodat szeretem, és a lelked kételyeit. Mert örök szomorúság borzong benned, mikor a megismerhetetlen ajtait nyitogatod előttem. Régóta enyém vagy. A hegyen is te beszéltél velem? Sokáig elvesztettelek, azért csábított a kentaurok és pogány nők hívása. Itt maradok veled. Hallok. Rád figyelek. De még szégyenkezve is kissé tartózkodóan, mint a virág, mely a februári napsimogatására nem mer egészen kinyílni.
Szabó Lőrinc a Szelíd tanítvány című költeményét Nagy András színművész mondta el. Szabó Lőrinc 1900-ban született Miskolcon. 1908 és 18 között a debreceni református főgimnáziumban tanult, és ott tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Pesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német-latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babicsot, aki barátságába fogadta, s állást kapott 21-től az Estlapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. A 30-as években a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 47-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem is publikálhatott, és műfordításokból tartotta el magát. 54-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc még abban az évben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Ó, én Uram Istenem, mennyire igaz az, hogy az örök élet igéi nálad vannak, és hogy nálad minden halandó megtalálja, ami után szíve vágyódik. Értesd meg velünk, én Istenem, hogy mi a jutalma azoknak, akik derekasan harcolják végig ennek a nyomorult életnek éjszakáját. Ó, bár csak megértenénk, hogy micsoda boldogság lesz az a tudat, hogy boldogságunk örökké fog tartani. És mekkora élvezet az a bizonyosság, hogy örömünknek sohasem szakad vége. Ó, mi szerencsétlenek, hiszen igaz, hogy mindezt tudjuk és hisszük, de annyira elszoktunk már ezeknek az igazságoknak a megfontolásától, hogy azok már egészen idegenszerűek. Add, Uram, hogy lelkemben mindig hűségesen megőrizzem szavaidat. Ámen.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonon.